Kisjenő. Ennek a településnek már a nevével is baj van, mert Trianon után a románok a Kisineu után odaírták, hogy Kris, nyilván a moldáviai Kisinyov, Kisineu miatt. Nehogy valaki összetévessze a kettőt. Így lett Kisineu Kris, a román neve Kisjenőnek, amit azután magyarra fordítottak sokan, Körös Kisjenő. De ez nem jó, mert az ilyen nevű település Várad mellett van, annak meg a román neve Ineu, amint Borosjenőnek is, meg Csikjenő falvának, valamint az Ünőkőnek a radnai havasokban. Azt már csak a vicc kedvéért írom ide, hogy a Google Earth egy ideje a moldáviai Kisinau, Kisinyov mellett is a Kisjenőt tünteti fel magyar névként, nyilván honfoglaló eleink is laktak ott. Ezért nem könnyű elmagyaráznom sem magyarul, sem pedig románul, hogy hol is születtem. Mert a figyelmes hallgató elkezd okoskodni, és többnyire mellé fog, félreérti, vagy én kezdem el pontosítani a település neveket. És ha eddig egyértelmű volt, innen már nem az. A románok megrendszerint azt hiszik, hogy moldáviai vagyok. Mégsem beszélek moldvai akcentussal. Így van ez, ha az ember jelentéktelen településről származik. Előbb-utóbb gyanakodni fognak rá, hogy nem is odavaló, hanem. Az egyszerűség kedvéért azt szoktam mondani, hogy aradi vagyok. Ami nem igaz, bár ott jártam középiskolába, de sosem tudtam megszeretni a várost. Nehéz éveim voltak, nem éreztem otthon magam. Ma már tudom, hogy valószínűleg mindenütt idegenül éltem volna. Bennem volt az az érzés, meg a korszak is olyan volt, hogy az embert könnyen kiforgatta minden otthonosságából a létező szocializmus. Az én idegenségemet nem lehet egyszerűen a rendszer számlájára írni. Ennél bonyolultabb. Mert az otthon nem egy táj, nem egy település, társadalom, család vagy közeg. Nem egy vagy több egymást váltó életforma, amelyek folyamatos vagy éppen drámai átmenetekkel kapcsolódnak egymáshoz, bár ez mind az otthon része. De a legfontosabb mégiscsak az, ahogyan a meglévőre, az adottra gondol az ember, ahogy viszonyul hozzá, belesimul. Egyé válik, vagy éppen elkülönül, természetesnek fogadja el az adottat, vagy kérdésesnek, problémának. Amennyire visszatudok emlékezni, anyám soha nem szeretett Kisjenőben élni. Nem érezte jól magát. Nem volt otthon, mert nem tudott érzelmileg elszakadni a baróti portáról, vagy amit annak érzett és gondolt. Nem tudta ezt magáról, tehát a hely lakhatatlan volta, és az emberek rideg, közönyös magatartása, lelketlensége volt az, amitől a város, a vidék és az egész élet elviselhetetlen volt. Otthon mindig minden más volt. Igazi. És közben annyit hangoztatta, hogy ami van, az éppen elég, az nagyon jó, mi egy rendes család vagyunk, és mindenünk megvan, hogy akaratlanul is gyanakodni kezdett, aki hallotta. Gond volt persze az is, hogy Kisjenő lakosságának talán a negyede volt magyar, és a magyarok többnyire a város másik végén éltek, az Erdőhegy nevű református faluban. Ami közigazgatásilag Kisjenőhöz tartozik, de nem olyan régen, hogy a saját múlt és mentalitás ne volna szembetűnő. Még a tájszólás is más, de nem oly szívélyesek az emberek, hogy oda különösképpen vágytunk volna, bár ott nagyobbak a házak és a kertek. A kisjenői magyarok heterogén szorványt alkottak, többnyire katolikusok voltak, elmagyarosodott szlovákok vagy németek leszármazottai. Aki református, az mind jött valahonnan, ahogy mi is, mondja anyám. És amikor ezt mondja, még nekem sem jut eszembe, hogy én nem. Akkor még csak nem is gondolok bele, hogy anyám is csak azért református, mert az apám felesége, és az akar lenni, mert mindenkinek tartozni kell valahová. Csak hát ez nem olyan egyszerű. Román környezetben éltünk hát. De nem románosodtunk el, sőt, mindent megtettünk azért, hogy ne. És tulajdonképpen büszke is lehetnék a magyarságunkra, mert ezért bizony dolgoztunk. Ez nekünk nem egyszerűen állapot. Talán ez is hozzájárult ahhoz, ahogy a szomszédokhoz viszonyultunk, öntudatosan elkülönülve, mégis hiányérzettel, mert olyan külön vagyunk. Senkivel nem voltunk haragban, de nem is volt igazán közünk senkihez. Idővel nyomasztó tud lenni a társadalom hiány, és vágyakozni kezd az ember, hogy magyarul beszélhessen. Rettenetes tud lenni a hiány, amikor az anyanyelv jelzi, hogy van, és az egyedül beszélt nyelv, meg az egyedül beszélt tájszólás tulajdonképpen nincs is. A nyelv közösségi alkotás. Apámnak csak 7 kilométerre volt a faluja, és úgy tűnik, ez ideális távolság vagy közelség volt a számára, de lehetett volna bármennyi. Neki egy szellemi környezet hiányzott leginkább. Olyan emberek, akikkel a maga színvonalán tudna értekezni, ha éppen arra támad kedve. Bár ezt nem könnyű elképzelni. A szomszédokat valamiféle barmoknak tartotta, mindenkit a maga módján. A számára elfogadható emberek valahol messze voltak, a múltban. Egyik másik tanára, osztálytársa volt ilyen. Meg a rádióban is volt sok értelmes ember, de életközelben alig. És mivel életem első 5 évét én sem a szülővárosomban töltöttem, hanem ágyán a nagyszüleimnél, és minden évben több hetet Baróton, ami a világ másik végének számított, Kisjenő nekem is egy furcsa átmeneti hely lett, ahol ideiglenesen vagyok. Itt lakunk, mert itt van a házunk, itt dolgoznak a szüleim. Itt járok iskolába, de valami számüzetés lehet ez. Varázslat, csipkerózsika állapot, amiből fel kellene ébredni, ki kellene lépni, mert minden ez csak nem a valóság. Az átmenetiséget az is hangsúlyozta, hogy a város szélén laktunk, a 70-es évek elején létesült telepen, ahol nagyon kicsi telkeken szabványházak épültek, a lakók a környező falvakból jöttek, többnyire románok, de voltak cigányok, magyarok, svábok is. A házak rendszerint félig készültek el. Szobakonyhában élt szinte mindenki. Az elhúzódó építkezésbe megfáradtak, beleuntak. Véget ért az a rövid gazdasági lazaság, amikor gyarapodni lehetett, még ha súlyos erőfeszítések árán is. Mire elkészült a ház, az emberek lebetegedtek, megöregedtek, a fiatalok továbbálltak, vagy csak tönkrevágott mindent a 80-as évek kilátástalan nyomora, és az utána következő felfordulás, amikor megszűnt az ipar, és a város olyan falu lett, amilyen sosem volt addig. Mert a mezőgazdaság is megszűnőben volt. Nem is falu, nem is város. Telep, kártier, ahogy mondták. A férfiak valamelyik helyi gyárban dolgoztak, sokan ingáztak Aradra. A nők otthon ültek, vagy a konzervgyárba jártak paradicsomot válogatni, címkét ragasztani, ládát szegezni. Nevelték a gyerekeket, túrták a kicsinkertben a földet, kúrálták a disznót és a csirkét, drót, bádog, kátránypapír. A félkész házak között egész kis bidonvill, amit majd gyorsan növekvő szeméttelep övez. Vízvezeték, csatorna, gáz, telefon, járda. Közvilágítás nincs. Az Ártézik útról hordjuk az ivóvizet, néha sorba kell állni. Lassan telnek meg a kannák. Ez az agora is. Irodában csak az én szüleim dolgoztak. Mi voltunk az elit, meg pár utcányira a román tanárnőjék. Mindig köszöntünk nekik. Egyébként nem érintkeztünk velük. Nekik is csak egy gyermekük volt. Ők is elit. Ez nem az a román tanárnő, aki miatt állítólag apám nem lett pap, de én sokáig azt hittem, egy rendkívül szép nő, ízlésesen öltözködött. Mindenkihez kedves volt, előzékeny, finom lelkű, feltűnő városi jelenség. A magyar gyerekek is szerették. Egyszer jártunk anyámmal náluk valamilyen ügyben, rengeteg könyvük volt. Akkor a könyvtárat addig még sose láttam. A román napközi első 2 nap csodálatos volt. Kora reggeli félhomály, alig pár gyermek a nagy teremben. És csak valahonnan messziről hallom az anyám hangját, hogy délután majd értem fog jönni. Látom Danna Serbán kövérkés arcát, ő az óvónő. Olyan, mintha kellene valahonnan ismerni, majd ő vigyáz rám természetesen. A játékokra emlékszem. Addig életemben nem láttam annyit, mert ágyán valami építőkockán kívül semmi nem volt, egy autó és egy kis vonat az üvegezett szekrényben, amit pap Imike betört egyszer a fejével. Üvöltötte, hogy meghaltam, meghaltam, de nem halt meg. Vér sem folyt, csak ordított, a földön fetrengett, amíg le nem öntötték egy csupor vízzel, mint bárki mást, ha rájött a bolondóra. Egy elemes autóra emlékszem, amiben Elvis arcú sofőr ült, és egy fehér ruhás nő, kezében fényképezőgép. Tudom, hogy a vakunak villognia kell. Ügyesen kibontom az elemrekeszét, de üres. Mindig az marad. Egyszer majd örökre szétszereljük. Csalódnunk kell, mert nincs benne semmi. A motort valaki már elvitte. De mi állunk érte sírva a sarokban. Első nap végig az autóval játszom. Senki sem veszi el tőlem, csak ebédkor teszem le. Meg amikor délután aludni megyünk. Az ágyban nem vihetem magammal. Ezt megértem. Holnap is meg lesz, de már nem olyan érdekes. Oda is adom valakinek. Sok csodálatos játék van még. Rengeteg gyermek jár az óvodába. Mindnek ugyanolyan kék a köpenye, fehér gallérral, mint az enyém. De valami baj van ezekkel, olyan furcsák, ilyet én még nem láttam. Harmadik nap reggel már tudom, hogy ezek a gyerekek némák, és én nem hallok semmit. Ezt ordítom anyámnak ezután minden reggel is, hogy én itt nem tudok maradni. Hiába mosolyog rám Dalmnás Erbán, mert őt sem hallom. Hiába simogatja meg az arcomat, hiába visz időnként mosdani életem első fürdőszobájába, ahol a hatalmas részkazánból langyos víz folyik, és hiába lehet az enyém az autó egész nap, mert akkor sem hallom, amit a többiek mondanak. Nem tudom, hogy mennyi idő telik ezzel így el, de azt az óvodát azóta is mindig vízátfolyáson keresztül látom. Meleg, sárga lámpafény van, a piros szőnyegen sok-sok játék, és imbolyog az egész ház. Mircsa, Ádi, Sebastian, Veronika, Alina, mind elmosódnak. Akár az akvarel, Dvamnás Erbán puha és illatos tenyerével simogatja meg az arcomat. A részkazán érdekesen szól, ha megkocogtatom. Ömlik az eső odakint a kék függönyökön túl. Varjak gubbasztanak az udvar öreg fáin. Délután rendszerint apám jön értem biciklivel. Egyszer vízben karikázunk haza. És amikor le kell szállnia, mert nem tud már pedálozni, még mindig csak az utcánk közepén járunk. A rúdra szerelt ülésről lelógatom a lábamat. Nekem is teljesen átázik a cipőm. Nem árvíz, csak a mi utcánk a 70-es évek közepén, amikor a környék építőtelep, fák még nincsenek, vakolatlan házak, drótkerítések, meszes gödrök, víz meg sár mindenütt. Az utca végén a nádas, fácán a kertben, vízisikló a fás színben, mocsári teknős a krumpliágyásban, és rengeteget esik az eső. Soha nem mondtam otthon, még reggel az úton sem, hogy nekem rossz az óvodában. Csak mindig ott az ajtóban jött rám a hisztéria roham, és nem tudtam abba hagyni a sírást a délutáni alvásig, amiután valahogy minden könnyebb lett. Megértettem, vagyis elfogadtam, hogy anyámnak és apámnak munkába kell járni, nekem pedig román óvodába. Olyan, amilyen. Van magyar is, de az nagyon messze a város másik végén, Erdőhegyen. Nem is napközi, nincs, aki elvigyen reggel és délben hazahozzon. Etessen, vigyázzon rám. Különben is meg kell tanulni románul. Megint ugyanaz a probléma. Megint nincs, amit kezdeni velem. Holott értem, dolgoznak, építenek, értem, van az egész világ, és tulajdonképpen a világ működését akadályozom. Egyszer látom Zsüli nagyanyámat az óvodai drótkerítésen túl. A piacra megy. Tyúkot és tojást árul. Azt hiszem értem jön. Integetek és kiabálok neki, de ő nem lát meg. Nem hallja, legalább 50 óvodás lármázik az udvaron, mielőtt kitör a kanyaró járvány. Az utolsók között kapom meg a kort, az elsők már kiheverték, amire engem is lever a lábamról. Egy pillanatban csak hárman járunk óvodába, mindenki otthon fekszik. Amikor magas lázam lesz, nagyanyám nálunk lakik pár napra, megint azt hiszem, hogy haza fog vinni ágyára. De nem, csak vigyázz rám. Szeretnék sokat lenni beteg, de semmit nem kapok el ezután, hiába futok ki mezítláb többször is az udvarra. Valamikor, már télen, ebédkor leejtek otthon egy darab kenyeret, majd ékes románsággal megszólalok. Baga Dumnezeu pulantine. Az Isten a faszát rakja beléd. Vasárnap lehet, máskor nem ebédelünk együtt. Akkoriban anyám megköveteli tőlem az asztali imát, előtte-utána, mint a kézmosás. Együtt kell mondanom anyámmal, közben apám is leteszi a kanalat vagy a sótartót. El lehet képzelni a döbbenetet. Olyan ez a megszólalás, mintha egy gömbvillám tévejedne át a szobán. A román gyerekek ezt szokták mondani az óvodában, ha elejtik a kenyeret. Mondom önérzetesen, és egyáltalán nem értem, hogy mi ebben a csúnya. Anyám nem fordítja le, apám rejtélyesen mosolyog, ami elég ritka, már akkor is. A román gyerekek minden helyzetre tudtak egy cifrát, ami többnyire a hitélet és a szexualitás elválaszthatatlan voltát bizonyítja, bár nem ez volt a céljuk vele. És ha most utólag felidézem egyik-másikát, azt gondolom, hogy a legtöbb magyar káromkodás tükörfordítása volt. Románul tehát gyorsan és könnyen megtanultam. A legnagyobb gond az volt velem, az anyám nagy bánata, hogy mivel a kisgyerekkoromat nem vele töltöttem, egy furcsa helyzetbe került. Volt egy fia, aki nem olyan, amilyen kellene legyen. 5 éves koromig alföldi parasztgyerek voltam, már-már tanyasi. Olyan tudások birtokosa, melyek számára az anyám fejében és világában nincs hely. Ló, birka, liba, ruca, sáros lábbal be a házba. Falun nem volt szőnyeg és nem volt padló, nem volt kint és bent, vagy ha mégis csak télen. Mindig sár és por, amitől az ember soha nem tud elszakadni. A hamu, a füst, a korom, a világunk része. A ruhánk is azért van, hogy viseljük, nem azért, hogy vigyázzunk rá. És a tárgyak rendeltetése is egészen más, fogkefe, papucs, törölköző. Villanykapcsoló nem volt, tehát az lesz a fő attrakció és tilos. Mert kiég a körte, ha állandóan kapcsolgatom, meggunhatatlan. A tévéhez sem szabad nyúlni, meg a rádióhoz, nehogy elrontsam. A hűtőszekrény ajtaját is csak vele együtt szabad kinyitnom. Anyám mindig megmutatja, mit nem szabad, és elmagyarázza, hogy miért. A hűtőszekrénybe valahol bebújt egy kislány, és megfagyott. A tévé ráz, villany van benne. Nem szabad megcsapni a legyet a képernyőn, mert felrobban. A gázpalack is felrobban, ha halánggal ellenőrizzük, ahogy szoktuk, nem pedig szabban-habbal. Előírás szerint. Kés, villa, olló nem gyermek kezébe való. Nem szabad ecetet inni, vagy citromsót szórni a zsíros kenyérre. Magamtól sosem jutott volna eszembe, hogy ezeket mind lehet, amikor valaki nem néz oda. Egyáltalán semmilyen rosszaság nem jut magamtól eszembe. Anyám mondja, hogy mit nem szabad, mit csináltak ők és mások, akiket aztán el is ért a jól megérdemelt büntetés. Leginkább azt szeretem, ha kinyithatom a kályha ajtaját, mert imádom a tüzet nézni, ahogy ágyán is néztük minden este, vagy a petróleumlámpa lángját, meg a cigaretta parazsát. Úgy jöttem meg az 5 évig tartó nyaralásból, hogy nem lehetett rám ismerni. Szakasztott olyan volt a beszédem, az élményvilágom, meg a testalkatom is, mint apám lehetett az én koromban. Neki hát ez nem is volt feltűnő. Az sem, hogy én az ő szüleit tegezem, ő pedig magázza, ahogy én is őket. Nyers voltam, szila és engedetlen. A kézmosás vagy az evés előtti meg utáni imádkozás nem volt szokásom. Nem is értettem igazán, mit akar anyám tőlem. Azt csak ő gondolta komolyan, hogy ezeket szombat délután és vasárnap délelőtt meg lehet tanulni. Vagyis meg lehet, de az csak szombatra és vasárnapra érvényes, vagy amikor ő mondja. Miután megszokom, azután is mondja, hiszen azt mondani kell nekem, és mindig mindenkinek mindent. Az ágyai tágasságból megérkeztem haza. Öcsödről öcsödre. Faluról a városba. Valamit állandóan akar az anyám tőlem, de én azt nem tudom. Azt egy másik gyerek tudja, aki nem én vagyok. Talán Zolti, akivel elcseréltek. Ordítások vannak és toporzékolás, hisztériás vagyok. De csak egyszer kellett leönteni vízzel, állítólag, mert ha elkap a sírás, órákig nem tudom abba hagyni. Akaratos vagyok. Ha valamit akarok, azt meg fogom csinálni. Amit nem akarok, annak vége. Válogatós is vagyok. Ha nem eszed meg az ebédet, vacsorára is ez lesz. De nyilván nem. Olykor megpróbálnak a kedvemben járni, de én egyszerűen enni nem akarok. Eltart ez sokáig. Egy fénykép van, óvodástábor a tengerparton, mindenki sovány. Én vagyok a legsoványabb. Arcolt velem anyám rengeteget, és nyilván győzött. Nem hiszem, hogy sokat vert volna, de pár nagy jelenetre emlékszem. Egyszer el akartam venni a nagy kést. Az kellett valamire. Mágikusan vonz. Ágyán szabad, itthon nem. Ahogy tulajdonképpen semmit abból, ami nekem a minden volt. Nagyanyádék mindent ráthagytak, mondja anyám rosszallóan. És nem tudja szegény, hogy az ő normatív pedagógiája már enyhén idejét múlt. Meg annyi tiltás és restrikció. A gyermek akaratát meg kell törni, mondta a baróti prédikátorné egyszer később nekem, ahogy anyám is megtöri az én akaratomat. Azaz nevel. A trágár szavakról sem lehet leszoktatni engem. Úgy káromkodtam, mint egy kocsis. Mint nagyapám, Zsófi néni, Tarsanyi és a többiek. Jelenet után, ha kiordítottam magamat, bocsánatot kell kérnem, hogy soha többet ilyet, mert Isten figyel. És ha rossz vagyok, meg fog verni. De nem bottal, például nem hoznak ajándékot az angyalok, vagyis az angyal, a Jézuska. Ez ám a teológiai gubanc. Ágyán a Jézuska hozza karácsonykor a pizsamát és az oknit nekem, mint a többi gyereknek a környéken. Kisenőben az angyal jön hozzánk, mint baróton. Bár én ott karácsonykor sose jártam. Nem értettem én ezt soha. Apám tudta volna elmagyarázni, de ő nem fáradt vele. Isten küldi. Az angyal hozza, belefér. Idővel már furcsa, hogy karácsony este el kell menni apámmal a postára, mert Barótra hamarabb jött az angyal, az keletebbre van elvégre, és a rokonok elküldik csomagban az ajándékot. Mire hazaérünk, nálunk is megjön. Benyitunk a kis szobába, és ott van a karácsonyfa. Anyám elénekli a csendesét, de nekem valamiért furcsa az egész. Nem tudok vele énekelni. Apámnak nincs hangja. Másnap betesszük a fát a nagy szobába, mert nem férünk tőle, és hogy ne hújjon a levele olyan hamar el. Egyszer meg átjönnek a moldvai szomszédok új évet köszönteni, valami színes kecskejelmezt mozgat az egyik. Van ehhez ének meg tánc, köszöntő és vidámság. De én halálra rémülök tőle. Eltart sokáig, hogy egy rám csattogó állkapcsú kecskével álmodom éjszaka. Kisenőben nincs semmi, ahogy azt a keresztanyám látta, de persze ő másra gondolt. Én egy emlékezet nélküli településen éltem, ahol senki nem tud semmiről, mert nincsen közös múlt, és nincsen akitől megkérdezni, hogy mi micsoda, miért van úgy, történt-e valami ezen a környéken, vagy itt sosem járt a történelem. Szavak voltak, helynevek, amelyekről senki nem tudott semmit, vagy ha mégis azokkal az emberekkel nem találkoztam, és a legtöbb helynek neve sem volt, én neveztem el magamnak. A társadalmi réteg, amelyiknek múltja és emlékezete volt, vagy lehetett volna, eltűnt, felszívódott, vagy egészen háttérbe szorult. A szüleim és az ismerőseim nem tartoztak bele. És nem volt Kisenőben tánccsoport, színjátszókör, énekkar, olvasókör. Az emberek nem jártak templomba, nem voltak bálok, rendezvények, román rendezvények sem voltak. Mindenféle közösségi élet hiányzott. Az emberek dolgoztak, ettek és nézték a tévét. Még csak azt sem lehetett gyakran hallani, hogy bezzeg régen. Mert sokáig úgy tűnt, régen sem volt semmi. Az önszerveződés nyomai kitapinthatatlanok. Persze ma már tudom, hogy volt főhercegi kastély és uradalom, vadásztársaság, iparos egylet, nyomda, újság, bíróság és olvasókör, legényegylet, dalárda, Hevrakadisa, itt élt Olosz Lajos, a költő, akit meglátogatott az egész erdélyi helikon, bár nem egyszerre, járt itt Reményik Sándor, ha anyám ezt idejében tudta volna, és Áprili meg Kóskáro is járt, de mindezt majd Kolozsváron olvasom. A mi időnkben már a tanárok, az orvosok, általában az értelmiségiek többnyire nem kisjenűiek voltak. Oda helyezték őket, és amit lehetett, mentek is tovább. Aki mégis megtapadt, ugyanúgy a semmiben volt, mint az én szüleim. A napi gondokkal elfoglalva. És amikor a 70-es években engedélyezték a kis határforgalmat, végképp a magyarországi bevásárlás lett az attrakció, magyarnak, románnak egyaránt. Az is lehet viszont, hogy ez a semmi érzés megalapozatlan ítélet. Csak éppen mi nem jártunk sehova. Mi éltünk abban a furcsa elszigeteltségben, amelyet magunknak építettünk, amely a másságunkat valamiféle kiválóságnak értelmezte, és nem voltunk hajlandók részt venni abban, ami van, mert könnyebb volt azt mondani, hogy nincs. Violetta rendszerint a vida zárkózottságát és mogorvaságát okolta később azért, hogy teljesen magunkban vagyunk. De ma már tudom, hogy főleg neki volt mindig probléma a társas érintkezés. Ő van állandóan zavarban, ha nálánál rangosabbnak hitt emberekkel, vagy ahogy mondja, gazdagokkal kell érintkezni. Ő látja magát esetlennek, tanácstalannak, nevetségesnek, ezért jobb neki a napi rutinban eltűnni a világ szeme elől, miközben gyötri és kínozza a bezártság, az egyedüllét, a hiány. Elképzelése szerint az ember elmegy munkába, utána hazajön, megebédel, beszámol a napjáról, és hasznos, lehetőleg csendes tevékenységgel tölti a szabad idejét. Át szabad menni a szomszédba valamit kölcsön kérni, leckét megkérdezni, segíteni, de csak úgy beszélgetni, megállni, üldögélni, ahogy a többi szomszéd, nekünk nem szabad. Mi azt nem. Dolog van, igyekezni kell. Egy időben apámmal eljárunk meccsre, mert mindig van Kisenőben foci csapat. Azután ezek is elmaradnak. Violetta nem szereti, ha Vida sört iszik meccs után a kollégáival, meg a régi ismerőseivel, és hát a gyermek. Egyszer vagy kétszer elmegyünk a május 1-jei felvonulásra, meg az augusztus 23-aira. Csak hát ilyen kisvárosban, ahol mindenki ismer mindenkit, nem lehet igazán felvonulni. A futballpályán elhangzott szónoklat után a zászlós tömeg elvonul a főutcán, a férfiak a kocsmába sörözni, a nők és a gyerekek haza. Komolytalan az egész. Ez nem tömeg. Nem lehet skandálni, még énekelni sem igazán. Egy átlagos temetésen is többen vannak, és azt komolyan veszik az emberek. Ez egy tanya, mondja anyám bosszúsan, felháborodva, elkeseredve, mert az utca végében lakunk, mint mindig, mindenütt. Az utolsó előtti ház a miénk. Onnan már a nádas jön, a mező. A vasút és a vasúton túl. Ami a világ végének számít. Mocsaras, bozótos táj. A körös holtágai és egy erdőcsík zárja el a látóhatárt. Hogy azon túl mi van, azt senki nem tudja. Azt majd én fogom felderíteni a magam számára. Az utca végéből a vasúti híd kolosszusára lehet látni. Az uralja a látóhatárt. Azon dübörög át fél óránként általában egy vonat. A ház is remeg néha. A konyhaszekrény vitrinjében az üveg. Cartier. Így mondják a magyarok is. A negyed. Túl a temetőn, a vasút mellett. Gyalog 20 percre, tehát elképesztően messze a központtól, amit a 70-es években modernizálnak. Lebontják a zsinagógát és a polgári kinézetű házakat, több házak épülnek a főutcán, blokkok. Én már csak erre a képre emlékszem. Régi Kisjenő számomra nincs. Amikor rájöttem, hogy mégiscsak volt, már nem ott élek. Nincs erőm felkutatni szülővárosom múltját. De ha valami mégis a kezembe akad róla, örülök neki. Nem vágyom vissza gyermekkorom örömtelen színhelyére. Mert azt látom a felnőtteken, hogy nem tudnak örülni semminek. Még csak megelégedni sem abban, ami van, amit létrehoznak. Olyan, mintha eldöntötték volna, hogy már pedig itt ez jó nem lehet. A ház is akkor lett jó, mikor eladták. Az apám rájött, hogy az volt az élet műve. Bár sosem tudta rendesen befejezni. De hát ez sem rajta múlott.